Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, jó szurkolás. Mindenkinek, kedves hallgatók, megy tovább a Millás reggeli, ez itt a Rádió Café 98.0. Március 3-a, hétfő reggel van, 8 óra, 7 perc, itt van Miálló Csandrás.
És itt van Gede Balázs is, meg a 0630-as 698-0980 SMS, WhatsApp és Viber. Arra int a hallgató engem, hogy óvatosan, mert hogy azt mondtam, hogy akárki mellett nem állnék ki, mondjuk tartalékos katonaként.
Ez a múlt heti mondásod.
Ebben egyet értek veled, csak nehéz lenne eszmét találni. Szerintem nem. Mert hogy ezeket az eszméket több ezer éve lefektették. Tehát azért mondjuk a Bibliát tanulmányozva, meg mondjuk az európai alapértékeket tanulmányozva, azért lehet olyan eszmét találni, ami túlmúlik az egyes egyéni értekeken, meg az egyes emberi generációkon, és azok ilyen egyetemes értéknek tekinthetők, és akkor el lehet dönteni, hogy most akkor ki áll ezeknek az egyetemes értékeknek a védelmében, és ki nem. És akkor már meg is oldódott ez a nem is dilemma. Köszönöm szépen azért, hogy írtok és foglalkoztattok.
Egy ilyen is jött, hogy Zuglóban a trollik az Egressi úton a Fűrész utcánál lehúzzák az áramszedőt, és a Zugló utcáig akkuról mennek, változó zavar lesz.
Miért?
Nem tudom.
Aztán azt kérdezi, Zsóc hallgató, hogy tényleg lehet bármit írni, akkor megírta a bármi szócskát, ezért még számolunk. Köszönjük szépen. És hogy miért bujkálunk sötétben, mert hogy elhaladt, és a monitor fényes sem látszik ki, azért, mert hogy földgolyó csak egy van, és próbálunk energiatakarékos üzemmódot folytatni. Pálinka főzés versus kábítószer, ezt is bedobja Márk hallgató.
Igen, hát erre majd dolgot visszatérhetünk, mert a kanapén ültömben három kattintással az egyik hétvégi reggelizés közben találtam olyan statisztikákat, amelyek nagyon jó rámutatnak, amit egyébként tudunk, hogy az alkoholizmus okozta halálos áldozatok száma 100 000 főre vetítve, hogy alakul meg a kábítószerben.
És mennyi? Melyik jobb?
Bőven, hát mi a jobb?
Ja, egyik se jó, igen. De akkor melyik a...
Az alacsonyabb, a kábítószeré az egy alatt van, tehát 3 tized és 5 tized, azt hiszem 11 és 21 közötti 10 éves adatsort találtam a KSH-n, és 3 fölött, 3 fél
fogunk
fölött
ezzel van foglalkozni,
az
úgy
alkoholizmus
érzem
következtében, vagy alkoholfogyasztás, túlzott alkoholfogyasztás következtében elhunytak száma.
Fogunk ezzel a kábítószer dologgal foglalkozni. Ez Hódziher, de most mással fogunk foglalkozni. Hallgass csak!
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Bocsánat, csak egyetlen gondolat, mert megjött a magyarázat, nem attól lesz zavar a Fűrész utcánál, hogy akkumulátorról megy a trolli, hanem azért, mert arra megy. Az eredeti utat, a Vezér utcát ugyanis felújítják, és a szűk Fűrész utcán kerülik. Tehát ez okoz majd problémát, hogy egyáltalán ott lesz ez a nagy testű tömegközlekedési jármű.
No, most pedig, drága barátaim, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonal túlsó végén, és igen érdekes témát hozott. Szervusz, jó reggelt.
Szia, jó reggelt.
Sziasztok, jó reggelt!
A sarkkörök a gazdasági szerepéről és a esetleges adóterheléséről fogunk beszélgetni. Hát, aktuális a téma, ugye, amióta Donald Trump belengedte, hogy esetleg Grönlandot is bekebelezné.
Hát azóta onnantól fölfelé már sok minden érdekes lehet, akár ásványi kincs, akár közlekedés
érdekes
szempontjából.
Érdekes, hogy délre nem, de majd ezt is hát a körbe lehet, járjuk. A déli sark alatt nincs, vagy az ott nehezebb pálya, nem tudom.
Szóval miért érdekes nekünk az északi sark?
Hát sok minden miatt, szerintem a kettőt vegyük egybe, és abból fogjuk látni, hogy mi az eltérés, és mi a különbség, de egyébként az amerikai külpolitika azért az jó mutatja jelen pillanatban azt, hogy ezek a területek miért válnak fontossá, és hát azért a grönlandi történet is ennek egy elég komoly megjelenítése. Tehát én ezt kezdeném azzal, hogy ugye van, tudjuk, olyan északi sark, van déli sark, de a fő különbség a földrajzi a kettő között, már nem az, hogy hol vannak egyik északon meg délen, hanem az, hogy míg az északi sark az nem egy kontinens, hanem valójában egy hát nem úszó, de egy nagyon jelentős jéghegy, egy jégtömb, ami egy jégsapka, ha így hívjuk, míg a déli sark az egy fix kontinens, tehát van egy kontinentális talapzata, tehát azt kontinensként számoljuk. Ez, és a déli sark mérete egyébként kontinensként is hatalmas, mert 14 millió négyzetkilométer, 11,2, és annál már csak egy ország nagyobb, az oroszok, 17 millió négyzetkilométerrel, a Kanada az csak 10 millió négyzetkilométer a harmadik, tehát valójában egy óriási kontinensről beszélünk, a déli sarkról, és az északi sarknál pedig egy óriási kiterjedési jég területről, amelyik folyamatosan változik, olvad, és hát Grönland az egyik olyan ország, amelyik, ha fölülről nézünk a földgömbre és nem oldalról, amelyik ugye legkorábban, tehát a egyik legerősebben ott van, tehát amelyik legészakibb ponton ott van, és ilyen szempontból ez egy nagyon, nagyon fontos rész. És ezért is talán lehet azt mondani, hogy a sarkörön belül van Grönlandnak egy jelentős területe, ezért van az, hogy most az amerikaiak ezt a területet sokkal komolyabban veszik, mint mondjuk Kanadát. Kanadának is egyébként egy jelentős része ezen a sarkköri területen van, és ebből eredően Alaszka, Kanada és Grönland az egy majdnem lefedné a sarkkörnek a felét. Tehát az, amiről a Trump úr beszél, az valójában egy nagyon komoly földrajzi, szerintem számításon alapszik. Tehát de ez az első nagy különbség. A déli sarkot sokkal egyszerűbb egyébként elrendezni, így történeti és gazdasági oldalról, mert ugyan 1820-ban azt is oroszok fedezték fel, egy Bellingshausen és Lazarev hajós kettős. A Bellingshausen a nevű ellentétben orosz volt, tehát ott született valószínűleg egy német család volt, de nem tipikusan orosz név, szóval ezt látjuk, de ettől függetlenül ők 1820-ban jutottak oda. Sokszor kerülgették már a déli sarkot hajósok, de valójában nagyon, nagyon kellemetlen az éghajlata, és a hajózhatóság is probléma, szóval, hogy közeledtek, de ő volt az első, aki a szárazföldre lépett olyan konkrétan jégre, és hát ilyen alapon ma gyakorlatilag őnek köszönhetjük, hogy ez a dolog, ez a terület hát egyre inkább tehát felfedezték. Ennek a hagyományai, vagy ennek aztán folyamatosan megjelentek a többi felfedező országok is, leginkább a környező országok, de ezek mind 20. századi történetek döntően, azt lehet mondani, tehát gyakorlatban a déli sark ilyen szempontból, ma ha úgy nézzük, akkor több ország között van felosztva, területileg is, Ausztrália, Norvégia, Amundsen is egyébként megjelent, itt őről majd beszélünk az északnyugati átjáró kapcsán, az Egyesült Királyság, Chile, Argentína és Új-Zéland és még Franciaország is megjelenik itt. Tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy ez a kontinens, ez viszonylag le van szabályozva, hogy kié. Viszont ami lényeges, hogy itt van egy egyezmény az Antarktisznál, amelyik egyezmény eléggé világosan, ez egy 59-es egyezmény, amelyik a gazdaságból kivonja ezt a kontinenst, és egyértelműen kijelentik, vagy megállapításra kerül, hogy ez nem esik semmifajta területi vita alá, egyébként semmifajta katonai, tehát semmifajta katonai funkciót nem fognak ellátni, kizárólag gyakorlatilag kutatási és hát ilyen környezetvédelmi célokat fog szolgálni. Tehát ezzel nagyjából azt lehet mondani, hogy az Antarktisz ugye a helyére került. Nincsenek is ott akkora ásványi anyagok, de ha adójogilag nézzük, akkor mivel nem önálló ország és nem önálló terület, ezért gyakorlatilag annak az országnak az adójoga érvényes rá, akinek a területén éppen ott vagyunk, és ez a felső volt országok voltak. Tehát az Antarktisz ilyen szempontból jó kezelhető, egyébként hatalmas a jégtömeg itt is, és a magassága is, tehát földrajzilag tényleg mint egy kontinens, tehát ilyen komoly magasságú hegyek is vannak, szóval ez egy önmagában egy hatalmas téma, de adójogilag ilyen szempontból egyszerű, mert itt gazdasági tevékenység nem fog történni, legalábbis ezen egyezmény alapján, de olyan nagy kincsei sincsenek a talapzata. Ezzel ellentétben az északi sark az egy egész más történet, és azt gondolom, hogy mindenkit érint, aki ezen a környéken él, vagy úgymond mozog, és ezt látjuk most a külpolitikában is, aminek a kiinduló pontja az, hogy az északnyugati átjáró, ami hát talán gyerekkönyveinkből is ismert.
Robert Rogers.
Így van, járhatóvá vált, és ez egy nagyon, nagyon fontos útvonal. Tehát azért fontos útvonal, hogy ezt elképzeljük, ez azt jelenti, hogy valaki Észak-Amerika partjain és Grönland és Kanada között elhajózik, és ott gyakorlatilag Alaszkáig eljut, és Alaszka és Oroszország közötti szorosnál, ez a Bering tengeren átmegy, és le tud menni Ázsiáig. Most ez egyébként így most elég egyszerű volt elmondani, de az ember ránéz a földgömbre, akkor ez bizonyos esetekben nagyon komoly útrövidítést jelenthet ázsiai áruknak, akár Észak-Amerikába, de akár Európába is, mert mondjuk Norvégia is Grönlandtól nincs olyan nagyon-nagyon messze, vagy Izland. Na most ebből eredően ez az átjáró sokáig nem volt járható, nagyon sok tragédia, kudarc és így tovább kapcsolódott ennek a felfedezéséhez. De az első ember, aki ezt sikerrel abszolvált 1903-ban, az Roald Amundsen volt, egy hatfős kis hajóval, egy norvég kutató, aki egyébként az egész életében ezeket a sarköröket kutatta, és a déli sarkon is ott volt. De ő fedezte ezt fel, és ő mutatta meg, hogy ezt végig lehet menni. Ez egyébként nem állandóan hajózható útvonal volt ekkor még, hanem csak a nyári időszakban, a téli időszakban ez befagyott. Na, aztán ez később elindult oda, hogy már 69-ben jégtörők mentén olajszállítások el tudtak indulni, és gyakorlatilag az útvonal élet, és mára gyakorlatban ez egy teljesen működő útvonallá vált. Tehát ez nem fogja kiváltani ez az útvonal, ahogy én olvasgattam róla, mondjuk a hongkongi európai szállításokat, amelyek egyébként átjönnek a Malakaszoroson keresztül, a Szuezi csatornán jönnek fel Európába, de például az észak, tehát például Japán, vagy pedig az észak-kínai, tehát a dél-kínai exportokat valószínűleg nem, de az észak-kínai, japán exportokat simán tudja ezen a sarkköri területen keresztül elhozni akár Amerikába, vagy akár Európába. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes helyzet, és mivel ez a kontinens valójában csak, nem, ez nem kontinens, mivel ez a pós, ez a jéghegy, amiről beszélünk, vagy ez a jégtömb, ez úszik, ezért innentől kezdve ennek az egész területi vitája hirtelen megváltozik az Antarktiszhoz képest. Tehát itt tengeri zónákról beszélünk, és a tengerfenék válik érdekessé, ami egyébként itt roppant éj is lehet, mert a tengerfenék viszont az Antarktiszon ellentétben igen gazdag. Tehát, és itt különböző statisztikák vannak, a földolaj és földgáz készletének azt hiszem az egyötödét is jósolják ide, de olaj-földgáz biztos, hogy nagyon komoly mennyiségben van, erre maga az orosz kitermelés a tanúság egyébként, mert az oroszok földgáz kitermelésének egy jelentős része sarkkörön túli területeken folyik. Tehát, de egyébként a norvégoknál is. Tehát ez egy abszolút létező technológia már ma is, és hát ugye ezen túlmenően van itt egyébként Vaséz, nikkel, rész, tehát rengeteg mindent. Tehát magyarán ez egy fel nem osztott terület, amit úgymond a tengeri hajózási zónák alapján szabályoznak ma, és hát ha megnézzük, akkor az itt lévő országoknak a jelentősége az elosztása szintén jelentős. Oroszország nyilván itt van, tehát ők egyébként, ők voltak azok, akik az északi sark alá is leszúrtak egy orosz zászló, talán emlékeztek, nem tudom, mikor volt az, de nem olyan régen. Tenger alatt járóval, mert azt hiszem, hogy nem tudom hány ezer méter mély, de elképesztő mélységek vannak, de arra a területre, amire már nem érvényesek a tengeri zónák, ezek a 200 mérföldes zónák. Tehát az oroszoknak van nagyon nagy területe ezen a részen, az Egyesült Államoknak van egy kisebb, Alaszka mentén, Kanada mentén Kanadának igen jelentős, tehát hogy értsük, hogy Kanadát miért szeretné.
Igen, most ott van is valami kavar, ugye, hogy ők a saját felségvizeiknek tekintik az átjárót, mások nemzetközinek, tehát ott van
ott... Ott igen, ez abszolút így van, ez egyébként abszolút jó mondod, hát az ő szigeteik között
igen,
megy. Tehát
igen, egész, igen.
Ott megy. Tehát,
de van ez kanadai beltenger.
Ja.
Abszolút. Abszolút, tehát tulajdonképpen ez így van.
És hát ugye akkor már értjük a Donald igen, Trumpot, az hogy az
egyedik tagállam, is, tehát meg akkor... a Grönland, meg a minden. Igen,
igen. Egyébként pont az az érdekes az egészben, hogyha levágjuk az egészről a stílus gyakorlatokat, ami egyébként szerintem elég ijesztő néha, de ettől függetlenül, ha a tartalmát nézzük azoknak a vitáknak, amik most folynak, azok elég komoly viták, mert ugye Kanadának a beléptetése, vagy Grönlandnak beléptetése az Egyesült Államokban, most mindegy, hogy adják, vagy nem adják, az gyakorlatilag majdnem az gyakorlatilag egy orosz-amerikai zónával zsugorítaná az északi sarkkörnek a felosztását. Norvégiának van még egy igen jelentős területe, tehát, de azért az nagyságrendileg talán egy-ötöde sincs annak, amit ez a két ország mutat. És most jelen pillanatban Alaszkával Amerika csak nagyon pici. Tehát valójában ez a területszerzési igény, most hívhatjuk imperializmusnak, neoimperializmusnak, vagy aminek akarjuk, de ez egy reális igény, és főleg azért, mert ami itt a tenger alatt van, az jelentős. És itt aztán a közepén, a sarkörhöz közeledben van egy úgynevezett nem felosztott zóna, ami tényleg nincs felosztva, és ebből eredően ez az egész történet nyitottá válik. Tehát, hogy mi fog itt történni, azt még nagyon nehéz látni, de egy biztos, a hajók már járnak, tehát ez az észak-nyugati átjáró, ez már működik, tehát a szerepe kezd erősödni. Nyilván nem fogja kiváltani a szorost, de azért egyre jobban hajózhatóvá válik és menni fog. Nyilván az is belejátszik, hogy mivel hajózhatóvá válik, egyre jobban olvad a jég, és erre mondják, hogy a grönlandi olvadás is évente 1 mm emeli a tengervíz szintet. Tehát el tudjuk képzelni, hogyha az északi sarkkörnek teljesen elolvad, akkor itt valószínűleg jó egy pár ország víz alatt lesz, tehát ami partvidéki ország. De most itt adózási szempontból nézve azt lehet mondani, hogy nincs egységes adózása az északi sarknak sem, azoknak az országoknak az adózását kell alkalmazni, amelyiknek a területén történik ez. Ezek a zónák megvannak, aztán a senki földjén pedig szintén ahova a hajó tartozik, vagy ahova az a vállalkozás tartozik. Tehát itt egy nagyon érdekes helyzet kezd kialakulni, mert egyre inkább próbálják bevonni a gazdasági működésbe ezt a részt. A jó ég tudja, hogy ebből mi lesz, mert azért nem gondolom, mert azt látjuk, hogy az oroszoknak is a sarkköri olaj- és földgáz kitermeléssel azért akad gondjuk. Tehát nem egy egyszerű, sőt egyébként a nikkel is, Abramovics úrnak ugye ővé a Norilsknek egy jelentős hányada, az is a sarkörön túli bányákról jön. Tehát egy picit az ember megtanulmányozza itt, akkor elég érdekes területeket lát. Akkor azt lehet mondani, hogy itt a következő időszakban az adózás is élénkülni fog, tehát a tevékenységekkel párhuzamosan, hogy aztán ez békés lesz-e vagy nem, ez nagyon nehéz megítélni, mert ha ezek az ásványi kincsek tényleg ilyen jelentősek, akkor azt gondolom, hogy ezeknek a kiaknázása előbb-utóbb meg fog kezdődni, és innentől kezdve ez a régió is abszolút föl fog éledni, és akkor Grönland tényleg nem egy 60 ezeres sziget lesz, hanem lehet, hogy 600-es vagy 6 milliós, tehát a jó ég tudja, hogy fog ez fejlődni, de egy biztos, hogy ezek sem adózáson kívül eső területek, az adott országoknak, vagy ha a tengeri, vagy a déli sarknál a területéhez kapcsolódik. A déli sarkot azt kivettük ebből, mert ugye ott gazdasági tevékenység ilyen szempontból nem folytatható, ezért gyakorlatilag itt csak a kutatóknak a béréről, meg az adózásáról szó. Egyébként volt erre egy jogeset is, hogy egy amerikai kutató úgy gondolta, hogy nem kell adóznia a déli sarkörön kapott jövedelme után.
Ne.
De aztán hamar rávezették, hogy de. Mert ugye nem külön ország.
Úgy se látja senki, persze. Nem fizetek.
De megkaptam.
Ide jöjjön az adó ellenőr, aztán hajtsa be.
Hát gondolva, hogy ő is hazamegy, és igen. Akkor el kell magyarázni, mi van a számláján, de ettől függetlenül. Itt az északi sark azért ennél forróbb lesz, még nem annyira forró, hogy leolvad a jég, de az biztos, hogy az északi sarkról sokat fogunk hallani, és így, ahogy ti is mondtátok, ez a Grönland-kanadai történet szerintem ez az északnyugati átjáróval masszívan összefügg, és a terület alatti felosztással. És ha ránézünk a térképre, akkor ez tényleg egy szintén világpolitikai játszma. Szóval egy biztos, hogy gazdasági szerepe van, de itt meg itt az egyes országoknak a területi elrendezkedéséből eredően gyakorlatilag a tengeri zónái, illetve hát ami nemzetközi vizek, ott pedig a hajónak a származási országa fogja meghatározni. De én így gondoltam elmondani, ez egy nagyon izgalmas téma, de mára, mint látjuk, eléggé aktuális, úgyhogy remélem, hogy sikerült egy kicsit így helyre tenni adójogi szempontból is. Ha egy magyar felfedező neki indulna és véletlenül felfedezni, akkor a nemzetközi vizeken a magyar adójog, ha pedig az adott országnak a belvizén, vagy a tengeri zónájában ott meg a Kanada, Grönland, vagy éppen Norvégia, vagy Oroszország, vagy az USA adózása alá esne.
A mai beszélgetés egyetlen tanulsága, két dolog biztos, a halál és az adózás.
Igen.
Hiába nem tudunk elmenekülni a sarkvidékre, a dzsungelbe, mindenhol kell adózni.
Ha meg is vagyunk, bármi van,
akkor is kicsavarják a ropogósra fagyott kezünkből.
SOS, és akkor a válasz, megyünk, csak előtte az adózás, rendben van?
Egy adóbevallás.
Igen.
Köszönjük szépen, Zoli. Köszi.
Kerendi
Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk a sarkkör, pontosabban az északi sarkkörről és annak gazdasági lehetőségeiről. Most ugye megnézzük ennek a politikai hátterét kicsit jobban, ezeket a trumpi motivációkat.
Trumpi! Van egy ilyen szám. Trumpi!
Ja, az... de tényleg. Az jöjjön most majd.
Nem az jön.
De jöjjön. Dr. Földi Botton pedig után.
Nem tudok ilyen gyorsan reagálni. Nem egy Kántor Endre vagyok.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hát, amíg létrehozzuk az interurbán kapcsolatot a szakértőnkkel, addig megnézzük, hogy miket írtatok most legutóbb. Egy méretes kis versikét kaptunk, Sajó Sándor, a V. Bolond című versét Tomitól. Köszönjük szépen, ezt majd Macinak átadjuk, hogy olvasgassa, szerintem majd csak az adás után, mert tényleg elég hosszú. Aztán valakit nem nyugtatott meg, Gerendi Zoli, hogy egy 59-ben aláírt papír védi az Antarktisz Trumptól, úgyhogy már így látja lelki szemeivel Zoli hallgató esetleg a következő célpontját Trumpnak. Bár ugye, ahogy hallatszott ott azért, hogy nagyon nincs miért oda menni, itt az északi sark okozza a nagy izgalmat. Aztán mindjárt nézve, hogy esetleg valami olyasmi út információ, amit fontos lehet megosztani. Hát, az nincs, de az appunkat, mármint a rádiós, kafés appot nagyon dicséri a kedves hallgató, mert hogy végre egy alkalmazás, ami azt csinálja, amire való, nincs regisztráció, nem bonyolult, lehet nyomkodni, hallgatni a zenét, szuszogást a millásban, egyszerű app, egyszerű usereknek, mint jó maga, írja a hallgató. Köszönjük szépen a dicsérő szavakat, javasoljuk is, hogy aki teheti, az töltse le a rádiókafé appot, és akkor az egész országban, a világon, és azon is túl tudja hallgatni nem csak a millás reggelit, hanem a rádiókafé minden műsorszámát is. Hát kedves Andriskám, elfogyott a szufla, meg az üzenet, meg a minden. Szerintem...
Drága barátom, egy ember kísérletnek volt szenvedő alanya, hogy mennyit tud beszélni muníció nélkül, egész jól bírta.
Köszönöm
egy szépen. Perc, 40 másodperc, mert próbáljuk elérni Feledi Botondot, de egyelőre nem tudjuk, valami furcsa oknál fogva, úgyhogy most muzsikálunk megint, de bizisten meg fogjuk tőle kérdezni, hogy hogy is áll a nagyhatalmi játszma a sarköröknél.
Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
Millás reggeli.
No, hát akkor végre sikerült átcsónakáznunk a technika ördögén, hogy ezzel a képzavarral éljek, és mikrofon végre tudjuk kapni dr. Feledi Botont, külpolitikai szakértőt. Szervusz, jó
reggelt! Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Meglehetősen tonizált vagy ma reggel. Én azért vagyok meghökkenve, mert azt hittem, hogy egy külpolitikai szakértő az teljesen kiégett a hétvégi események hát, kapcsán.
Pont nem, minket jobban lesokkol, ugye Botond szerintem már edzettebb, no, és ezért nem érződik rajta.
Egy gyors kommentárt kérlek szépen. Van, akik nagyon megijedtek, hogy mi történt az ovális irodában Zelenszkij úrral, mások elégedetten dörzsölik a markukat, hogy csak azt kapta, amit megérdemelt. Lépjünk hátra egyet, és akkor nézzük meg, hogy ennek messzeható következményei lehetnek-e, meg ezt hogyan kell értékelni. Most akkor aggódjunk, vagy ne aggódjunk, mi egyszerű magyar emberek itt Budapesten.
Hűha, és mindez röviden. Hát nézzétek, ugye a hétvégén két dolog történt, tehát van a péntek esti washingtoni eseményünk, és van a vasárnapi londoni európai csúcs, ahol ugye összejöttek azok az európai állam és kormányfők, akik hajlandóak Európa közös védelmért tenni, így aztán sem a szlovák, sem a magyar kormány nem képviseltette magát. Tehát igazából
és nem független ez a gyorsaság a pénteki eseményektől sem, gondolom, hogy ilyen hamar összerántották, ugye?
Pontosan, tehát hogy volt ilyen szándék, hogy ez megtörténjen, és ugye most csütörtökön lesz Európai Tanács, tehát a britek nélkül a 27-ek, az EU-27-ek, de ugye oda a magyar miniszterelnök már előre megírta, hogy ő nem látja értelmét bármilyen érdemi döntésnek, amíg nem változtatják meg a nyelvezetüket Trumpi nyelvezetre. Úgyhogy itt most nagyon kezd szétválni Európán belül a hajlandóak koalíciója, ez a Coalition of the Willing, akik be akarnak tenni pénzt, és a britek ugye most itt milliárdos nagyságrendben kötelezték el magukat a hétvégén még
igen.
Ukrajna mellett. Miközben Macron meg 100 milliárdokról beszél az európai haderőbe, és egyébként évi 250 milliárdos plusszal minden ilyen független think tank szerint is lehetne már karistolni, hát ha ennyit rádobnának az európai országok a védelmi kiadásaikra, és egy kicsit optimalizálják nyilván a beszerzéseket, meg a gyártásokat. Tehát, hogy nem az van, hogy egy lehetetlen feladat előtt áll Európa. És a péntek igazából ebbe az irányba jó, hogy most történt meg, és nem két hónappal később. Tehát jó, hogy látjuk, hogy az Egyesült Államok kimutatja a fogafehérjét, hogy látjuk a trumpi működés kiszámíthatatlanságát, hogy 40 percig beszélgetnek, de utána el tud pattani ez a történet. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy fontos és időben érkező jelzés volt Európának, és Európa erre jól reagált.
De ez időben vagy, mert ahogy olvastam a hétvégi hírleveledet, és ugye rávilágítottál arra, hogy azért itt most lesz egy pár év vákum, amíg ugye fel kell épülnie ennek, vagy fel kell erősödnie ennek az európai haderőnek, ez azért egy ilyen kritikus időszak lehet.
Kritikus hát két-három év, vagy négy, mert oké, hogy van pénz, és most megbeszéli, de le kell gyártani a vasat,
persze,
meg ember
persze.
Kell a vasra, stb.
Nem, hát ebben mindig azatok van, az időben van, azt úgy kell érteni, hogy ugye sem a pénzügyi válság, sem a menekültválság, sem a krími annexió, sem sok minden más nem indította be ezt a reflexet Európában, tehát most legalább van esély, hogy ez beindul. Ennyit állapítsunk meg,
ja.
De valóban 15 évvel ezelőtt kellett volna abszolút elkezdeni. De hát akkor semmilyen étvágy nem mutatkozott erre. Úgyhogy jobb ezt holnap elkezdeni, mint holnap után.
Ez biztos.
No, a következő, és akkor vissza a mostani témánk, ez a sarkvidékek kérdése, és Zolival az, vagy amit beszélt a Zoli, abból az tűnik, hogy az északi sarkvidék itt a különösen kritikus. Akkor zárjuk rövidre a rövidebb témát. A déli sarkvidéken nincs, vagy ott nincs ilyen nagy tülekedés a nagyhatalmak között?
A déli sarkvidéken is biztos, hogy lenne izgalmas, kibányászható dolog, de igazából bányászni még azért elég sok más helyen is tudunk. Amitől az északi sark izgalmasabb, az nyilván a közlekedési folyosó, amit viszont már holnap megint csak lehetne használni, hogyha ott elolvad a jégtakaró, vagy pedig megfelelő mennyiségű jégtörővel cikázik ott az ember. Tehát emiatt mondjuk úgy, hogy közvetlenebb az érdek, vagy rövid távon is könnyebben kiaknázható az, ami az északi sarkon történik a klímaváltozás hatására. Nem szólva arról, hogy ugye az északi féltekén versenyzik Oroszország és az Egyesült Államok, tehát emiatt a rakétajelző berendezésektől a titkos repülőterekig mindenféle dolog az északi féltekén, és ez emiatt a sarkörön át is izgalmas.
Uh-huh. Oké, akkor menjünk az északi sarkörre. Ha most itt lehámozzuk az érzelmeket erről a Trumpi nyilatkozat sorozatról, ami Kanadát és Grönlandot érinti, és akkor megint elővesszük kedvenc társas játékunkat, a rizikót, és rápillantunk a térképre, akkor azt kell mondanunk, hogy nem hülyeség az amerikai elnök törekvése az ő szempontjából. Másképp más kérdés, hogy ezt mennyire lehet ugye kivitelezni.
Így van, tehát az, hogy az Egyesült Államok újra jelentőséget tulajdonít a sarkörnek, ez megint olyan, hogy jobb holnap, mint holnap után, tehát önmagában ez nem egy rossz hír lenne, amennyiben ezt a szövetségesekkel közösen tenni. Igazából, ha már ezzel rávette Dániát, ha jól emlékszem, ott 2 milliárd eurós további védelmi befektetésre elkezdenek gondolkozni Grönlandon, és hát Kanada is a maga módján biztos, hogy fog lépni, ott most ugye előre hozott választás lesz, tehát ott a politikai helyzet picit bonyolult. Ami a Trumpi sarköri megfejtéseket megváltoztatja a korábbiakhoz képest, a korábbi gyakorlathoz képest, az az, hogy ő mindenben bilaterálisan gondolkozik. Tehát ő két oldalú tárgyalásokat akar folytatni, és nem pedig sok emberrel üdvözélni egy tárgyalóasztalnál.
Hát az sokkal unalmasabb, meddő viták, stb. Ezért hagyjuk ezt az egész Európúnót is, érted? Mert ott 27 államfővel egy ember legyen lehetőleg barátságban, mint Vladimirrel, és akkor minden meg lehet oldani.
Na, és ezt írta a Merkel a hosszú-hosszú visszaemlékező memoáriában, hogy Trump tényleg ingatlan ügynökként viselkedik. És egy picit próbáljuk, ha most ezzel a mindsettel nézzük az ő dolgait, akkor egészen sok dolog magyarázatot nyer. Tehát ő tényleg azon gondolkozik, hogy valaki vagy terület vagy az enyém, vagy a másiké. Tehát nincs köztes állapot, nincs olyan, hogy közösen viszünk egy beruházást. Vagy én viszem, vagy ő viszi. Tehát hogy ez egy nagyon zéró összegű felfogása a világnak, és ő így akarja letárgyalni ezeket a dolgokat, hogy muszáj az oroszokkal megállapodni ahhoz, hogy a sarkör is benne legyen, mert egyébként úgy látja, hogy a sarkörön az oroszok vannak benne. Tehát, hogy ezt a Putyin dolgot sokféleképpen lehet magyarázni, és nyilván ott van a kockázat, ami pont a pénteki beszélgetésen világlott ki. És talán nekem az volt szinte az egyik legsúlyosabb része, még nem is Zelenszkijre nézve, hanem Trumpra nézve, amikor azt mondja, hogy de Putyinnal mennyi mindenen közösen keresztül mentünk. És akkor ezt ti hogy értelmezitek? Ugye erre azt úgy folytatja, hogy mert hogy közösen voltunk a boszorkányüldözés célpontja 2016-17-ben, és aztán ugye a Biden évek alatt. Tehát, hogy ezt, hogy is mondjam, tapasztalat közösségként felfogni, hogy ők áldozták, miközben Putyin meg intézte a saját dolgait és befolyásolását, ez egy nagyon-nagyon meredek dolog szerintem.
Hát ez az.
Igen. Ezt még nem bontottuk ki.
Figyelj, kifogjuk, csak ez messzire vezetne, viszont egy nagyon fontos dolog, hogy a sarkkörben nem hangzott el Kína neve, pedig Kína is ott tolong, csak nem tudom milyen jogalappal, mert hogy a kínai parti őrség hajói már megjelentek a Jeges-tengeren, és az oroszokkal közösen járőröznek.
Hát meg azok az ominózus ballonos történetek is, ugye ott azon a fertájon azért.
Ballonos történetek, meg hát ugye a híres kínai idézőjelben kutatóhajó.
Ja, igen.
Az a kérdés, ugye mit kutatnak? Hát nem hazudnak ők, tényleg kutatóhajók. Csak...
Így van. Tehát alaposan kutatóhajók, úgyhogy a kínaiak abszolút betették magukat ebbe a körbe, és igazából ez viszont a hosszú távú orosz-kínai érdekellentétnek az egyik legnagyobb táptalaja lesz. Tehát az oroszok ezt féltékenyen őrzik, a kínaiak viszont ugye most már tudják őket venni egy kis ukrajnai segítségét cserébe, hogy mégis olyan koncesziókat tegyenek, amit mondjuk 2014 előtt nem tettek volna. Tehát ugye a kínaiak most orosz oldalról tulajdonképpen még nagyobb bejárást szereztek, és emellett viszont hát amúgy is megvan az érdeklődésük a kereskedelem miatt, hiszen Kínának mindig az a kérdés, hogyha a hagyományos tengeri kereskedelmi útvonalat, Malakka-szoros, Szesel-szigetek társait, ugye az Egyesült Államok már kiépített módon befolyása alatt tudja tartani, akkor egy északi átjáró az abszolút életmentő lehet, feltéve persze, hogy a saját kikötőikről a sárga tengeren keresztül észak felé el tudnak menni. Tehát ennek óriási jelentősége van Kína szempontjából.
Viszont akkor itt...
energiaforrások importjáról, tehát hogy mit hoznak
be a... Igen, viszont akkor itt megint csak a rizikó társasjátékot alapul véve, akkor itt mit csinál Donald Trump? Ha barátja Vladimir Putin, aki viszont barátja a Xi Jinpingnek is, tehát akkor így ez a három... viszont Trump nem barátja a Xi Jinpingnek, leegyszerűsítve a világpolitikát három névre. Akkor ez így most hogy?
Hát azt hiszem, hogy a Netflix után szabadon a három test problémát már nem kell bemutatnunk. Tehát ez az, ami a bilaterális világfelfogásban az a baj, hogy kiaknázható és nehezen fog beleférni. Tehát pont most a hétvégén néztem én is egy kínai tanulmányt, ami picit nézegeti Trump eddigi mozgását, és hát egyértelműen arról beszélnek, hogy majd hogyan lehet kiaknázni Trump személyiségét. Tehát ilyen szempontból, ugye most a mi köreinkben, a kérdőkörökben elterjedt ez az úgynevezett Reverse Nixon nevű magyarázat, hogy igazából az oroszokat le akarja választani Kínáról. De itt nem arról van, hogy egy kényszerkoalíció van, ők ezt akarják, tehát ez nem a kommunizmus, amikor oda küldenek szovjet kádereket Pekingbe, akik nem tudnak kínaiul. Tehát, hogy itt azért egy másik típusú kényszerházasságot látunk, ami bizonyos szempontból most mind a két félnek jobban megfelel, mint mondjuk annak idején. Tehát én nem annyira hiszek abban, hogy ez egy tudatos Reverse Nixon stratégia lenne, ezt lehet, hogy mi látjuk bele, akik egyébként ugye három plusz test problémákban gondolkozunk. De ehhez képest ugye Trumpéknál az történik, hogy akar egy megállapodást Putinnal, akar egy megállapodást Xi Jinpinggel, és ez az utóbbi is teljesen kint van már a nyilvános térben, holott ugye a kínaiakkal szembeni nagyon határozott és karakán kompány kiállása már lassan kezd szembe menni azzal, amit most mond, hogy majd megállapodnak, és már nem is lobott ki akkor a vámokat Kínára, mint amit ide ki akarva dobni most már az Európai Unióra. Tehát ez innentől kezdve azt mutatja, hogy ő igenis meg akar egyezni a nagy autokratákkal, annak a kárára is, hogy egyébként a korábbi USA szövetségesek ezt hogyan élik meg Ukrajnától az Európai Unióig. És hát ugye nézzük meg a térséget, hogy majd Japán meg Korea, vagy akár de most kiderült, hogy Kanadát ki akarják zárni a hírszerzési szövetségből, az úgynevezett ötszem szövetségből, vagy legalábbis felmerült egy komoly Trump tanácsadó Navarro részéről. Tehát itt nagyon-nagyon más felállás következik, és ebbe az is benne van, hogy lesz egy külön amerikai kínai, meg egy külön amerikai orosz megállapodás.
Értettük. Nem lettünk nyugodtabbak, de értettük. Köszönjük szépen, Boton.
Köszi szépen.
Én köszönöm. Jó
hetet, jó gondolat. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettük a sarkkörök, pontosabban az északi sarkkör lehetséges gazdasági, politikai lehetőségeinek kiaknázásának a megmagyarázását és az okvetését.
Az okán hajóztunk
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A technikai vezetőnk azt hitte, hogy nem lesz aranyköpés rovatunk. Ma reggel nem is tévedhetett volna ennél nagyobbat. Te miért nézel így rám, ilyen boci szemekkel?
Na, erre nincs időnk. Asher Tamás Kossuth és Jászai Mari Díjas magyar rendezőre. Őt köszöntöttük 1949-ben. Született ezen a napon. És egy mondásával köszöntjük őt, ami így hangzik.
Ha mindenki szereti egymást, általában gyenge és unalmas előadás születik, ahol konfliktus van, ott pedig addig hergelik egymást az emberek, amíg kifacsarják a legjobbat a másikból. Bízunk benne, hogy ez a Trump-Zelenszky találkozóra is igaz lehet.